Egyszer aztán elmondta. Egy délután véletlenül találkoztunk lenn a kertben. Adél a kutyával meg a tollas labdával játszott. Mr. Rochester azt ajánlotta, sétálgassunk egy kicsit a hosszú bükkfasorban, onnan a kislányt is szemmel tarthatjuk. Elmondta, hogy Adél egy Céline Warrens nevű francia balettáncos nő leánya. Ő valamikor szerelmes volt a táncosnőbe, sőt azt hitte, Céline Warrens is az. Úgy látszott, hogy Céline teljes mértékben viszonozza a szerelmet, sőt, tulajdon szavai szerint ő még szerelmesebb, mint a férfi. Mr. Rochester szentül meg volt róla győződve, hogy Céline bárványozza őt bármilyen csúnya is. Atéta termetét pedig többre becsüli a belvederei Apolló klasszikus formáinál. És tudja, Miss Eyre, engem annyira elbűvölt, hogy ez a galnimfa úgy ragaszkodik az ő brit gnómiához, hogy lakosztályt béreltem neki egy hotelben, személyzetet, fogatot bocsájtottam a rendelkezésére, elárasztottam drága sejmekkel, szövetekkel, ékszerekkel, csipkékkel. Egy szóval elindultam a lefelé vezető úton, szabályszerűen, mint a többi málészájú. Úgy látszik, nem volt tehetségem ahhoz, hogy a romlásnak és a gyalázatnak legalább új útját keressem. Hülye következetességgel haladtam egy kitaposott nyomon, egy alasznyira sem tértem ki más irányba. A sorsom is úgy alakult, ahogyan megérdemeltem, mint a többi mujái. Egy este váratlanul állítottam be Céline lakására. Nem találtam otthon. Mereg éjszaka volt, és már belefáradtam a kódorgásba, leültem hát Céline kis szalonjában. Boldog voltam, hogy azt a levegőt szívhattam, amelyet az ő jelenlétével megszentelt. Nem akarok túlozni, sohasem képzeltem Céline szentnek, nem az erén tiszta illata lengett a szobában, inkább valami száraz parfüm, pézsma és ámbra szag. Már fulladoztam a melegházi virágok és a levegőbe permetezett eszenciák nehéz szagától, amikor végre eszembe jutott, hogy hiszen kinyithatom az ablakot és a balkonra is kimehetek. Hol tölte volt, a ház előtt gázlámpa is világított. Derült csendes éjszaka. A balkonon néhány szék állt. Leültem, kivettem egy szivart a tárcámból, ha nem haragszik, most is rágyújtok. Elővette tárcáját, a szivart ajkához illesztette, és csak akkor folytatta, amikor a fagyos, borús délutánban már a havanna illata kavargott. Akkoriban nagyon szerettem az édességet. Csokoládé bombont robogtattam. Igen, Miss Eyre, bocsássa meg azt a barbárságot. Felváltva szivaroztam és csokoládét ropogtattam, és közben a fogatokat is néztem, amelyek az előkelő utcákon keresztül a közeli opera felé igyekeztek. Egyszerre egy elegáns csukott kocsiban, amely elé két gyönyörű angol ló volt fogva a fényesen világított utcán, tévedhetetlenül felismertem azt a fogatot, amelyet én adtam Céline-nek. Tehát hazajött. Gondoltam, és szívem vadul kalapált, amint kihajoltam a rács fölött. A kocsi természetesen megállt a bejárat előtt. Imádottam, kiszállt. Bár köpenybe burkolózott, ami mellesleg teljesen fölösleges volt az enyhe júliusi estén, azonnal felismertem kicsi lábáról, amely kikandikált a ruha szegélye alól, mikor a kocsi lépcsőről leugrott. Éppen le akartam szólni, hogy én édes angyalom, persze olyan halkan, hogy csak szerelmes fül hallhassa meg, amikor a kocsiból még valaki ugrott ki. Ez a másik alak is köpenyt viselt, de sarkantyúja pengett a kövezeten, fején pedig csákó volt, amely most eltűnt a szálló boltozatos kapuja alatt. Maga nem tudja, mi a féltékenység, ugye, Miss Eyre? Honnan is tudná? Fölösleges kérdés, hiszen még sohasem volt szerelmes. Mind a két érzés csak ezután fogja megismerni. A szíve még alszik, még vár arra a megrázkódtatásra, amely fel fogja ébreszteni. Maga azt hiszi, hogy minden élet olyan simán folydogál, ahogyan idáig a maga ifjúsága folydogált. Minthogy csukott szemmel és süket füllel úszik a hullámok tetején, nem látja, hogy a folyó ágyból éles sziklák meredeznek elő, és nem hallja a mélyben örvénylő zúgás sem. De én mondom magának, és jól figyeljen a szavamra. Egyszer olyan sziklaszorosba sodorják a hullámok, ahol életének csöndes vize tajtékozva felkavarodik, és elnyeléssel fenyegeti. És akkor vagy atomokra zúzódik szét a szirteken, vagy egy jótékony hullám felkapja, és megint csendesebb vizekre tereli az útját, mint engem most. Szeretem ezt az időt, ezt az acélszürke eget, a megfagyott világnak ezt a komor csendjét. Szeretem Thornfieldet is, ezt az ősi házat, ezt az elzárkózottságot, szeretem a tüskés fákat, a varjú tanyát, ezt a szürke homlokzatot, a sötét ablakokat, amint visszatükrözik a fémszínű felhőket. Szeretem, mondom, és mégis milyen sokáig irtóztam a gondolatától is annak, hogy visszatérjek ide. Úgy irtóztam, mint a dög halált anyáznék falai között. És mennyire iszonyodom most is. Összeszorította a fogát, és sokáig hallgatott. Megállt, csizmája sarkával a keményre fagyott földet ütögette. Mintha valami gyűlöletes emlék hatalmasodott volna el benne, és most nem engedné mozdulni. Amikor ez történt, már ott álltunk a bejárat előtt. Fölnézett a házra olyan tekintettel, amilyet sem azelőtt, sem azóta nem láttam soha. Fájdalom, szégyenkezés, harag, türelmetlenség, undor, megvetés viaskodott kitágult pupillájában, sötét szemöldöke alatt. Vad viadal volt, de aztán más érzés kerekedett felül, valami cinikus, makacs elszántsággal erőt vett magán és fegyelmezetten folytatta. Az előbb, mikor hallgattam, a sorsom szellemével próbáltam egyezkedni, Miss L. Itt állt emellett a fatörzs mellett, mint a boszorkány, aki megjelent Macbethnek a Forresi pusztán. Szeretett Thornfieldet? Kérdezte és felemelte az ujját, aztán írt valamit a levegőbe lángoló hieroglifákkal, ezt a mementót írta a ház homlokzatára a második és harmadik emeleti ablaksorok közé. Hát csak szerest, ha tudod szeretni. Szerest, ha mered. Igenis, merem szeretni, mondtam erre, folytatta és haragosan fűzte hozzá. Megtartom szavamat, keresztül gázolok minden akadályon, amely a boldogságnak és a jóságnak, igen, a jóságnak útjában áll. Jobb ember akarok lenni, mint voltam, mint vagyok, s akár a bibliai hős, úgy ütöm ki a legsúlyosabb fegyvert az ellenség kezéből, mintha szalmaszál vagy korhat fa lenne, s ahogy Jobb könyvének levétányán összetört a dárda, kopja és a kelevéz, én is szalmának és korhat fának fogom tekinteni azokat az akadályokat, amelyeket mások vasnak és résznek gondolnak. Adér ekkor szaladt oda a tollas labdájával. Takarodj innen, förmet rá. Menj vissza játszani, vagy eredj Sophiehoz. Egy darabig némán járkált föl alá. Megkockáztattam, hogy emlékeztetem rá, hol hagyta olyan hirtelen abba Céline történetét. Ott maradt a balkonon, amikor Mademoiselle Varens hazaérkezett, vagy bement a szobába. Attól féltem én is, úgy járok, mint az előbb Adél. De nem. Fölé a dühös szórakozottságából rám nézett, és mintha az árnyék elvonult volna homlokáról. Á, persze, Céline-ről teljesen megfeledkeztem. Nos, hát folytatom. Mikor láttam, hogy szerelmemet egy gavallér kíséri haza, sziszegést féltem hallani, és a holtsütötte balkon egyik zugából előkuszott a féltékenység zöld kígyója, bebújt a kabátom alá, és két perc alatt tönkre marta a szívemet. Furcsa, kiáltotta föl, megint eltérve a tájtól. Furcsa, hogy éppen magát választottam ki bizalmasomnak. És még furcsább, hogy ilyen nyugodtan végighallgat, mintha az lenne a legtermészetesebb dolog a világon, hogy egy magamfajta férfi táncos nő szeretőjéről meséljen egy ilyen szerény, tapasztalatlan kislánynak. De éppen ez az utóbbi furcsaság magyarázza meg az előbbit. Már egyszer mondtam, hogy komolyságával, tapintatosságával, óvatosságával maga kiválóan alkalmas az ilyen szerepre. Másrészt azt is tudom, magát nem kell attól félteni, hogy elrontják ezek a történetek. Szerencsére nem is akarom elrontani magát, de ha akarnám, sem tudnám. Minél többet beszélgetünk egymással, annál jobb. Magának nem árt, nekem pedig használ, mert felfrissülök a társaságában. Ezután a kitérő után folytatta az elbeszélést. Kint maradtam a balkonon. Azt gondoltam, úgyis bejönnek a kis szalomba, jobb, ha nem látnak. A nyitott ajtón át összehúztam a függönyt, csak egy kis rést hagytam, hogy beleshessek. Aztán az ajtószárnyat is behajtottam, de nem csuktam be kilincse, hogy halljam a szerelmesek suttogását. Visszaültem a helyemre. A párocska belépett a szobába. Szilin szobalánya lámpát gyújtott, aztán visszavonult. A szerelmeseket most már csak én láthattam. Mind a ketten levették a köpenyüket, és ott állt a Várenc, ahogy Párizs hívta, fényes sejemben csillogó ékszerekkel. Mondanom sem kell, hogy mindent tőlem kapott. És mellette a másik tiszti egyenruhában. Ráismertem a Vikomt úrra. Néha találkoztam vele társaságban, ostoba és züllött fiatalember volt. Egy ifjú, arra sem érdemesítettem soha, hogy gyűlöljem. Annyira megvetettem. Mihelyt megláttam, hogy ő az. A féltékenység kígyója eleresztette szívemet, mert szerelmem lángja abban a pillantásban kilobbant. Egy nő, aki ilyen vetétársal képes megcsalni engem, nem érdemli meg, hogy törődjem vele. Az ilyen nő csak megvetést érdemel, bár minden esetre kevesebb megvetést, mint én a férfi, akit megcsalt. Beszélgetni kezdtek, s a társalgásuk tökéletesen kihozanított. Szemérmetlen, anyagias, ostoba, üres, lélektelen beszélgetés volt, inkább unalmas, mint dühítő. A névjegyem ott hevert az asztalon, én is szóba kerültem. Egyikük sem értett hozzá, hogy alaposan és elmésen megmondja véleményét rólam, csak a maguk kicsinyes és együgyű módján sértegettek a hátam mögött. Szélén különösen rikítóra mázolt a hibáimat, torzvonásaimat, ahogyan mondta. Ideig szemtől szemben mindig égig magasztalta azt, amit nálam férfias szépségnek nevezett. Ebből láthatja, hogy Szilin szöges ellentéte magának, mert maga második találkozásunk alkalmával kereken a szemembe mondta, hogy nem tart szépnek. Már akkor szíven ütött ez az ellentét, és Adél jött megint szaladva. Kérem, monsieur, John azt mondja, hogy az intéző van itt. Hát akkor most rövidre fogom a többit. Beléptem hozzájuk, megmondtam Szilinnek, hogy mindennek vége köztünk, a lagosztályát el kell hagynia, pénzt adtam neki a legsürgősebb kiadásokra, fütyültem a hisztérikus ájuldozásra, tiltakozásra, jajgatásra, könyörgésre. A Vikomtal megbeszéltem a másnapi találkozót, a Boádő Hulonyban, másnap reggel abban a szerencsében részesültem, hogy golyót röpíthettem a Vikomt szánalmasan vézna karjába, olyan gyenge volt, mint a napos csibe szárnya. És azt hittem, végeztem az egész bagázssal. Sajnos a Várenc fél évvel azelőtt ezzel a leánykával ajándékozott meg. Azt állította, hogy az enyém. Lehet, hogy igazat mondott, bár semmi hasonlatosságot nem látok kettőnk között. Vezér a kutyám jobban hasonlít hozzám, mint ez a gyerek. Néhány évvel azután, hogy anyjával szakítottam, Szélén Olaszországba szökött valami muzsikussal vagy énekessel. A kislányt nem vitte magával. Én nem ismertem el a gyermektartási kötelezettség jogosságát, most sem ismerem el, ma is azt állítom, hogy nem én vagyok az apja, de megsajnáltam az elhagyott kis jószágot. Kiemeltem hát Párizs mocsarából, és átültettem ide, hogy egy angol vidéki ház egészséges talaján verjen gyökeret, és tisztának nőjön fel. Mrs. Fairfax magára bízta Adélt. Most legalább tudja, hogy a gyerek egy francia táncos nő törvénytelen csemetéje, és talán másképpen fog vélekedni nevelőnői állásáról és a gyermekről. Egy szép napon majd azzal jön hozzám, hogy talált egy másik helyet, vagy megkér, hogy keressek új nevelőnőt. Mit mond? Nem. Adél nem felelős sem az anyja, sem az ön hibáért. Kedvelem a kislányt, és most, hogy többet tudok róla, még inkább ragaszkodom hozzá. Szegény kis árva, mert árva, ha szülei élnek is. Anyja elhagyta, ön pedig megtagadja. Hogyan is szerethetném jobban egy gazdag család elkényeztet egy gyermekét, aki úgy is gyűlöli nevelőnőjét, mint a magányos kis árvát, aki vonzódik hozzám. Igen, hát ilyen szempontból is lehet nézni a dolgot, de nekem most be kell mennem. Jó lesz, ha maga is bemegy, sötétedik. Én még néhány percig kint maradtam Adéllal és a kutyával, versenyt futottunk, labdáztunk. Mikor bementünk, levettem Adél kabátját, kalapját, és ölembe ültettem a gyermeket. Egy óra hosszat hagytam, hogy csocsogjon, amiről akar. Még azokért az apróbb nyelkeségekért sem utasítottam rendre, amelyekre hajlamos volt, ha az ember szabadjára engedte, és amelyek anyától örökölt, franciás könnyelműségre vallottak. Az angol természet egészen más. De azért Adélnak voltak jó tulajdonságai is, és ezeket én a legmesszebb menően méltányoltam. Kerestem a hasonlatosságot Mr. Rochesterrel, de sem arcvonásaiban, sem magatartásában nem találtam. Egyetlen hanglejtése sem emlékeztetett Mr. Rochesterre. Kár, gondoltam, ha a kislány hasonlítana hozzá, bizonyára többet törődnék vele. Mikor visszavonultam a szobámba, elejétől végig átgondoltam a történetet, amelyet Mr. Rochester elmondott. Amint ő maga is megjegyezte, a történetben nem volt semmi rendkívüli. Egy gazdag úr szenvedélye egy francia táncosnő iránt, és a táncosnő árulása bizonyára megszokott história a társaságban. De az az ürjöngéssel határos izgalom, amely elfogta, mikor mostani nyugodtabb lelkiállapotáról és a hazatérés öröméről beszélt, az igenis rendkívüli volt. Egy darabig eltűnődtem ezen, de minthogy megfejteni úgy sem tudtam a rejtét. Inkább egyébre gondoltam. Mr. Rochester viselkedését kezdtem elemezni velem szemben. Bizalma hizelgő volt, ezt el kellett ismernem. Néhány hét óta magatartása egyformán udvarias volt, egészen más, mint eleinte. Úgy látszott, nem vagyok többi útjában, nem nézett keresztül rajtam jeges gőkkel. Ha véletlenül összeakadtunk, szinte örült. Mindig volt egy-két szava, néha egy-egy mosolya is számomra. Amikor formálisan meghívott, úgy fogadott, mint egy kedves vendéget. Már-már kezdtem azt hinni, hogy valóban szórakoztatja a jelenlétem, és hogy ezekben az esti együttlétekben neki épp annyi öröme telik, mint nekem. Én aránylag keveset beszéltem, de élvezettel hallgattam őt. Közlékeny természetű volt. Tetszett neki, hogy valakinek, aki még egyáltalán nem ismeri a világot, feltárhatja a világ szépségeit és érdekességeit, nem a romlottságra, a gonoszságra gondolok, hanem arra az érdekességre, amely a nagy stílűségből fakadt, arra a különös újszerűségre, amely az eseményeket jellemezte. Mondom, én élvezettel hallgattam, elképzeltem azt, amiről beszélt, gondolatban követtem őt az ismeretlen tájokon, és soha semmi olyat nem mondott, ami megbotránkoztatott, vagy amint csak meg is ütköztem volna. Fesztelen modora az én kínos félszegségemet is feloldotta. Őszinte kedvességét, korrekt lovagiasságát egyre vonzóbbnak találtam. Olykor úgy éreztem, mintha rokonom lenne inkább, mint kenyéradó gazdám. Néha ugyan még most is zsarnokoskodott, de ezt már nem vettem a szívemre. Tudtam, hogy ilyen a természete, nem lehet rajta változtatni. Életemnek ez az új színe olyan boldoggá, olyan hálássá tett, hogy a magányosság érzése nem gyötör többé, nem vágytam családi körre. Sorsom vékony félholdja, mintha megnőtt, kiszélesedett volna. Anyagi gondok sem kínoztak. Egészségi állapotom javult, kicsit meghíztam és megerősödtem. Hogy azért most is csúnyának láttam-e Mr. Rochestert? Nem, kedves olvasom. A hála és más derűs érzések szemével nézve végtelenül rokonszenvesnek találtam ezt az arcot. Mr. Rochester pusztán jelenléte több melegséget, több derűt árasztott szét a szobában, mint a legvidámabban pattogó tűz. De azért a hibáiról nem feledkeztem meg. Annál kevésbé, mert hiszen egyiket-másikat minduntalan tapasztalnom kellett. Büszke volt, gúnyos, arantasaival szemben nyers. Lelkem legmélyén tudtam, hogy irántam való kedvességét másokkal szemben tanúsított igazságtalan szigorúság ellensúlyozza. Szeszélyes is volt, kiszámíthatatlanul szeszélyes. Nem egyszer történt meg, hogy üzent értem. Olvassak fel neki valamit. Aztán, amikor lementem, ott találtam egyedül a könyvtárszobában, fejét összekulcsolt karjára hajtva, és amikor fölnézett, rossz indulatú, szinte gyűlölködő mogolvaság torzított elvonásait. De én hittem abban, hogy szeszélyessége, durvassága és minden régebbi hibája, azért mondom régebbi, mert mostanában igyekezett megjavulni. A sorsnak valamely kegyetlen csapásából fakad. Hittem, hogy alapjában jó szándékú, magasabbra törekvő, tisztult ízlésű ember, s ezt a sok rosszat csak a szerencsétlen körülmények, az életmód, a sors áldás csapásai fejlesztették ki benne. Tudtam, hogy komoly értétekek rejtőznek lelke mélyén, csak még nem kerülhetnek felszínre a föléjük halmozódott szenny és salakréteg alól. Azt sem tagadhatom, hogy bánkódása fájt nekem, és sokat adtam volna érte, ha megvigasztalhatom. Közben lefeküdtem a gyertyát és eloltottam, de nem tudtam elaludni. Folyton arra kellett gondolnom, milyen kísérteties volt az arca, amikor a ház előtt megállva arról beszélt, hogy a sors szelleme megjelent előtte, és azt kérdezte, mer-e boldog lenni tanfilmben. Miért nem merne? Kérdeztem önmagamtól. Mi az, ami elidegeníti a háztól? Vajon megint rövidesen útra kell? Mrs. Fairfax azt mondja, nagyon ritkán tölt 2 hétnél hosszabb időt idehaza, és most már 2 hónapja itthon van. De szomorú lesz az élet, ha elmegy. Lehet, hogy az egész tavaszon, őszön, télen át távol marad. Még a napfénynek sem lehet örülni nélküle. Nem tudom, végül elaludtam-e vagy sem, csak arra emlékszem, hogy valami különös vészjóslóneszre riadtam fel. Megbántam, hogy eloltottam a gyertyát. Az éjszaka félelmetesen sötét volt. Szorongó érzés fogott el, felültem az ágyban és figyeltem. A zaj elcsendesedett. Megpróbáltam elaludni, de a szívem nyugtalanul dobogott. Valahol messze, lent a csarnokban, 2 ütött az óra. Mi alatt az óraütésre figyeltem, úgy tetszett, hogy valaki a szobám ajtaján kaparászik, mintha a menekülés útját keresné odakint a sötét folyóson. Ki az? Szólaltam meg. Semmi felelet. A félelem szinte megdermesztett. Egyszerre eszembe jutott, hogy talán a kutya. Ha olykor a konyhajtót nyitva felejtették éjszakára, a vezér megtalálta az utat Mr. Rochester szobájához, magam is nem egyszer láttam reggelenként a gazdája küszöbén feküdni. Ez a gondolat kissé megnyugtatott. Visszafeküdtem. A csend megnyugtatja az idegeket, és minthogy most halotti csend uralkodott a házban, úgy éreztem, hogy kezdek elálmosodni. De úgy volt megírva a csillagokban, hogy ezen az éjszakán nem hunyhatom le szememet. Az álomtündér már közeledett, de egyszerre riadtan volt kénytelen menekülni. Valami hátborzongató hang hallatszott. Démoni nevetés, halk, mély, elfojtott nevetés hangzott fel a folyosón, közvetlenül a kulcslyuk előtt. Ágyon feje közelesett az ajtóhoz, és első pillanatban azt hittem, hogy a titokzatos nevetőszellem ott áll mellettem, vagy talán inkább a párnámon kuporog. Fölkeltem, körülnéztem, nem láttam semmit. S míg meredt szemmel bámultam magam elé, a titokzatos hang újra hallatszott. Most már tudtam, hogy az ajtó mögül. Előbb arra gondoltam, hogy oda megyek és beleteszelem az ajtót, aztán mégsem ezt tettem, hanem kiszóltam. Ki van ott? Valami furcsa, gurgulázó, nyöszörgő hang felelt. Aztán lépéseket hallottam. Nemrégiben ajtót csináltattak a 3. emeletre vezető lépcső elé, hogy a feljáratot el lehessen zárni. A lépések arra felé távolodtak, egy ajtó kinyílt és becsukódott, majd újra csend lett. Ki volt ez? Tűnődtem. Grace Paul? Megszállta az ördög? Úgy éreztem, képtelen vagyok egyedül maradni. Átmegyek Mrs. Fairfaxhez. Ruhába bújtam, kendőt borítottam a vállamra. Reszkető kézzel toltam vissza a reteszt. Odakint a folyóson égett egy gyertya. Ezen csodálkoztam, de még jobban csodálkoztam azon, hogy a levegő olyan vastag, mintha füstös lenne, és miközben jobbra-balra nézegettem, keresvén, hogy honnan jön a füst, erős égett szagot éreztem. Valami nyikorgott. Egy nyitott ajtó, mégpedig Mr. Rochester szobájának ajtaja, és a füstfelhők onnan gomolyogtak kifelé. Már eszem ágában sem volt Mrs. Fairfaxhez menni. Grace Paulról és a hátborzongató kacagásról is elfelejtkeztem. Egy szempillantás alatt bent termettem Mr. Rochester szobájában. Lángnyelvek nyaldosták körül az ágyát, a függönyök is lánggal lobogtak, s a tűz és füst közepette Mr. Rochester mélyen mozdulattanul aludt. Keljen fel! Kiáltottam és megráztam a vállát, de ő csak mormogott valamit, és a másik oldalára fordult. A füst már elkábította. Egyetlen perc vesztegetni való időm sem volt már, maga az ágynemű is lángot fogott. A mosdóhoz szaladtam, szerencsére a mosdótál is a vödör is tele volt vízzel. Az egészet ráöntöttem az ágyra, aztán visszaszaladtam a szobámba, fogtam az én vizes kancsomat, és újra megkereszteltem az ágyat, és Isten segítségével sikerült a tüzet eloltanom. A megfékezett elem sziszegése, a porcelán csörömpölése, mert az egyik kancsó miután kiürítettem, kirepült a kezemből, és összetört. De főképpen a zuhany végre fölébresztette Mr. Rochestert. Sötétben is tudtam, hogy ébren van, mert amikor rájött, hogy csuromvíz ő is, meg az ágya is, hangosan káromkodott. Mi van itt? Kérdezte. Árvíz? Nem, uram, feleltem. Tűz volt. Keljen fel, kérem, nehogy meghűljön. Rögtön hozok egy gyertyát. Az Isten szerelmére ki van itt? Maga az, Csénel? Mit művelt vele maga boszorkány? Más valaki is van a szobában? Fészbe akart fulasztani. Hozom a gyertyát, uram, de esedezem, keljen föl. Valaki merényletet tervezett az ön élete ellen, hogy ki és miért, azt lehet, hogy csak úgy egy-kettőre kitalálni nem lehet. Így fölkeltem. Hozzam most már gyorsan azt a gyertyát, aztán várjon odakint, amíg száraz holmiba bújok, ha ugyan találok valami szárazat. Jól van, itt a házi kabátom, szaladjon. Szaladtam. A folyosón még égett a gyertya, azt fölkaptam. Kivette a kezemből, magasra tartotta, megnézte a feketére perzselődött ágyat, a vízben úszó ágyneműt és a szőnyegen szétterülő víztócsákat. Mi ez? Kérdezte. Ki csinálta? Röviden elmondtam, amit tudtam. A hátborzongató nevetést, amely felülről hallatszott, a harmadik emeleti lépcső felé távolodó lépéseket, a füstöt, az égész szagot, amely a szobájába vezetett. Elmondtam, hogy mit találtam itt, amikor beléptem, és hogy kénytelen voltam minden vizet, amit hamarjában rátaláltam, rázódítani. Nagyon komolyan hallgatott végig, arca inkább megilletődést fejezett ki, mint csodálkozást. Mikor én elhallgattam, ő még jó ideig nem szólalt meg. Szóljak Mrs. Fairfaxnek? Kérdeztem. Mrs. Fairfaxnek? Még csak az hiányzik. Tehogy szóljon. Hadd aludjék nyugodtan. Akkor hát behívom Lee-t, és felkeltem John-t meg a feleségét. Szó sincs róla. Ne hívjon ide senkit. Nem fázik. Ha fázik, vegye föl a köpenyemet, burkolózzék bele, és üljön le ide, ebbe a fotelbe, így. A lábát tegye föl a zsámolyra, nehogy átnedvesedjék. Most egy pár perce egyedül hagyom. A gyertyát is magammal viszem. Ne mozduljon, amíg vissza nem jövök. Olyan csendesen viselkedjék, mint egy kisegér. Nekem föl kell mennem a harmadik emeletre. Ismétlem, ne mozduljon és ne hívjon senkit. Elment. Utána néztem az eltűnő gyertyafénynek. Halk léptekkel haladt végig a folyosón. Nagyon halkan nyitotta ki, és csukta be a lépcső ajtaját. Teljes sötétségben maradtam. Hallgatóztam, de nem hallottam semmit. Nagyon hosszú idő múlt el. Fáradt voltam, a vastag kabátban is tiderektem. Semmi értelmét nem láttam annak, hogy ott gubbasztak, ha úgysem szabad fölvernem a házat. Már-már arra gondoltam, hogy ellenszegülök Mr. Rochester parancsának, és visszamegyek a szobámba, amikor végre feltűnt a gyertyafény, és mezítelen lábak lépteit hallottam a folyosóról. Remélem, hogy ő az, gondoltam, és nem valami kísértett megint. Belépett, sápat volt és levert. Mindent kiderül, mondta, és a gyertyát letette a mosdóra. Úgy volt, ahogy gondoltam. Hogyan, uram? Nem felelt, összefont karokkal állt, tekintetét a padlóra szögezte. Néhány perc múlva különös hangon megkérdezte. Mit is mondott az előbb? Nem emlékszem, hogy látott-e valamit, mikor kinézett a szobája ajtaján. Nem láttam semmit, uram, csak az égő gyertyát a padlón. De már előbb is hallott valami furcsa nevetést, nem? Igen, uram, a harmadik emeleten lakik egy Grace Paul nevű varrónő, az nevet ilyen különösen. Eltalálta. Grace Paul nagyon különös teremtés. Erre a témára még visszatérünk. Addig is nagyon örülök, hogy rajtam kívül maga az egyetlen személy a házban, aki pontosan tudja, mi történt. Maga nem szokott fecsegni, erről se szóljon senkinek. Majd én kitalálok valami mesét. Most menjen vissza a szobájába, én majd a könyvtár diványán töltöm az éjszaka hátra levő részét. Négy felé jár, a cselédek 2 óra múlva fölkelnek. Akkor hát jó éjszakát, uram. Meglepett arcot vágott, nagyon következetlenül, mert hiszen ő mondta, hogy menjek lefeküdni. Micsoda? Kiáltott föl. Már is itt akar hagyni? Azt mondta, hogy menjek vissza a szobámba, uram. De nem búcsúzás nélkül, nem anélkül, hogy megköszönjem, amit értem tett. Egy szóval nem ilyen kurtán szárazon. Hiszen az életemet mentette meg méghozzá a leggyötrelmesebb kínhaláltól, és ha most úgy akar elmenni, mint egy idegen, nagyon megharagszom. Legalább a kezét hadd szorítsam meg. Kinyújtotta a kezét, s megfogta az én kezemet. Előbb csak egyik kezével, azután mind a kettővel. Megmentette az életemet, és én boldog vagyok, hogy végtelen hálára kötelezett. Egyebet nem mondhatok. Nincs más élőlény a világon, akinek szívesebben lennék lekötelezettje. A maga jóságát nem érzem tehernek, Jane. Elhallgatott rám nézett, a szavak szinte láthatóan remegtek ajkán, de hangja fegyelmezetten csengett. Jó éjszakát, uram! Ne beszéljünk lekötelezettségről, teherről, jóságról. Tudtam, folytatta, hogy valamikor, valami módon jót fog tenni velem, ezt már az első alkalommal kiolvastam a szeméből. Az ember megérzi az ilyet, és itt megint elhallgatott, és nem ok nélkül. Találtam a mosolyát, a mosolyában olyan elragadó valamit, aminek nem tudtam magyarázatot adni. Az emberek sokat beszélnek első látásra keletkezett ösztönös vonzalmakról, azt mondják, hogy vannak földre szállt angyalok. A leghihetetlenebb mesében is van valami igazság. Drága kis életmentőm, jó éjszakát! Melegen zengett a hangja, és a szemében valami idegen tűz lobbant föl. Örülök, hogy véletlenül ébren voltam. Mondtam, és az ajtó felé indultam. Micsoda? El akar menni? Nagyon fázom, uram. Fázik? Persze, hiszen vízben áll. Menjen, Jane, menjen. De a kezemet még mindig nem eresztette el. Mozgást hallok Mrs. Fairfax szobájából. Mondtam, hogy ráijesszek. Hát jól van, menjen. Végre elengedte a kezemet. Visszamentem a szobámba, lefeküdtem, de nem tudtam elaludni. Mintha egy háborgó tenger hullámain hánykodtam volna, kétség és öröm között. Olykor úgy tetszett, hogy a vadul csapkodó hullámokon túl szelíd, dombos táj tűnik fel, és időnként egy friss szélroham diadalmasan sodor a boldog cél felé, de a célt nem értem el, még képzeletben sem, mert az ellenszél visszasodort messzire a parttól. Az értelem birokra kelt a mámorral, a józanész leintette a szenvedét. A lázas izgalom nem hagyott pihenni. Mihelyt megvirradt, fölkeltem.